És kérem, hogy mondja el, hogy miért áll közel önhöz ez az igevers, és vajon mi lehet az a személyes élmény az életében, amit lehetne kapcsolni ehhez az egy mondathoz?
Nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Pál apostol mondata áll a szívemhez nagyon közel, nagyon régóta, de azt, hogy pontosan miért, azt mostanában értettem meg, másfél évvel ezelőtt, amikor január 21-én az érettségi előtt álló 12-es osztályomat, mert középiskolában is szoktam tanítani az egyetem mellett, kivittem Kőszegre megnézni az iskola határon helyszínét, hogy ott tartsam az ottlik órákat. Reggel indultunk, 9 órára értünk ki, bementünk az egykori iskolaépület ebédlőjébe, elkezdtünk beszélgetni ottlikról, háttaláltam az ablaknak. Ez egyik kislány éppen azt a részletet olvasta föl a regényből, amely arról szól, hogy az ember hogyan lelheti meg a belső szabadságát végsőkig kiszolgáltatott körülmények között is. És ennek a példázatnak a lényege az a hóesés. A hóesés kegyelmi pillanata. Az, amikor bezárva tanterembe, sorsba a 11 éves, 12 éves gyerekek kinéznek az ablakon, és akkor ezt írja Ottlik, a narrátor, BB, hogy és akkor elkezdett esni a hó, szakadt, szakadt, és egyre inkább esett, hullott, és azt mondja, hogy erre a lehetőségre nem is gondoltam. Ez persze egy egyszerű mondatnak tűnik, de ott érezzük mögötte azt a kegyelmi pillanatot, amely a szabadsággal viselős, és a szabadsággal lesz egyenértékű. Nos, ebben a percben én, amikor a gyerekek szóltak, hogy tanár úr, tessék hátrafordulni, éltem át a valóságos kegyelmet, értettem meg ezt a mondatot, hogy nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, a szabadság, a szeretet és a kegyelem, mert hátra néztem, és hullott a hó, és egyre jobban hullott, már-már szakadt. Pontosan az történt, ami a regényben. És egy pedagógus számára nem lehet nagyobb ajándék, mint hogyha azzal tudja megajándékozni a gyerekeit, a tanítványait, mint amiről beszél az a mű, amelyet ő éppen tanít. Soha nem gondoltam volna, hogy adódik ilyen pillanat az életemben, amikor azt mondom, hogy megérte 33 évig, és éppen krisztusi időhez tanítani, mert bármit is mondhatok én Ottlik regényéről a gyerekeknek, azon kívül, hogy miről szól, hogy mi annak a lényege, hogy hogyan juthat el az ember a teljességhez szavak nélkül, hogy a hallgatás hogyan lehet a teljesség birtokba vételének a lehetősége. Bármit is mondhatok, soha nem tudok olyan érzékleteset mondani számukra, mint amikor valóban az isteni kegyelem terít elénk fehér hóleplet, és minden kitisztul, és az ember szembe találkozik magával a tisztasággal és az ártatlansággal, azzal, amit aztán Vörös Sándor fogalmaz másút másképpen, hogy alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Szóval ez a pillanat volt számomra az, amikor belesűrítve 33 év, amelybe belesűrűsödött 33 év tapasztalata, kevéske keserűsége és sokszorosan több öröme, amely a pályámon ért engem, hál' Istennek. És a gyerekek, akik velem együtt élték át azt, hogy mi ott töltöttünk egy órát, másfél órát, és másfél órán keresztül szakadt a hó, ezt tulajdonképpen elmondani másnak nem lehet. Ez az élmény annyira sajátunk, hogy én azt gondoltam, hogy most már ők talán úgy fogják látni később, hogy megérte olvasni, hogy aki többet olvas, jobban olvas, mélyebben olvas, az jobban érti a világot, könnyebben el tudja különíteni egymástól az igazságot és a hazugságot. Amikor bementünk, minden fekete volt, amikor kijöttünk másfél óra múlva, mindent elborított ez az égi kegyelem, és minden fehér volt. Meghatódtunk, megilletődtünk, és hát közelebb kerültünk a végtelenhez.
Azt mondta, hogy aki többet olvas, jobban el tud mélyülni, és el tudja különíteni a jót, rosszat, jobban el tud igazodni a világban. A saját életében, esetleg a diák éveiben, mikor érezte ezt először az irodalom kapcsán és az olvasmány élmények kapcsán?
Talán elmondhatom azt itt, hogy én abdai vagyok, vagyis ahhoz a faluhoz kötődöm. Győrben születtem, de a családom abdai, és ott éltek szüleim, és testvérem most is ott él, és én is gyakran járok oda. Tehát Radnóti iránt éreztem ezt először, hiszen ott nőttem fel, ahol őt meggyilkolták. Egészen pontosan nem jutott be a faluba, a falu szélén van ez a tragikus hely, és ezt a helyet 1959-ben, én előtte egy évvel születtem, édesapám az akkori diákjaival tisztította meg a gaztól és a bokroktól. Ők derítették fel, hogy pontosan hol van a szörnyű gyilkosság helyszíne. Édesapám később itt sokat foglalkozott Radnótival, gyűjtötte össze a faluban még élők emlékezetéből azokat a kis szilánkokat, amelyek megmaradtak. Én pedig onnantól kezdve állandóan és rendszeresen jártam ahhoz a helyhez, és hát édesapám volt az első magyar tanárom. Úgyhogy az irodalom iránti vonzódásom 3-4 éves koromban kezdődött, aztán egy rövid időre orvos akartam lenni, 14-15 éves korom körül, de aztán visszatértem az irodalomhoz, és különböző irodalmi versenyeken is indultam, még általános iskolában értem is el különböző eredményeket, no de 16 éves koromtól úgy tartottak számon a középiskolában, kémia tagozatra jártam, hogy az eltévedt ember, és nagyon becsültem ezt a kémia tanáromat, Dúravicki Dénest, persze többi tanáromat is, Bedés Gyulát, akitől az élményközpont irodalomtanításnak a további alapjait lestem el. A Dúravicki Dénes tanár úr is annak ellenére, hogy kémiát tanított, és eltévedt embernek nevezett engem, de megengedte azt, hogy én eltévedjek, és azt csináljam, amit akarok. Szóval a pedagógiának azt hiszem ez a lényege, a türelem és a szabadság átadása. Szóval azt az élményt kell a gyereknek átadni, hogy ő megbízva benne, hogy a saját érdeklődése mentén ő képes eldönteni azt, hogy mi az, ami őt igazán érdekli. Aztán utána már magyar szakra mentem egyetemre, és később ugyanabban az iskolába kerültem vissza magyar tanárnak. Felemelő élmény volt az, ahogy az egykori tanáraim azonnal kollégaként fogadtak, és nekem is mindenféle botor, vagy talán jó ötletemet is, olykor talán elnézéssel, de mondhatom, hogy többen többször lelkesedéssel fogadták, színjátszó köröztünk, vagy olyan máig is számomra is élményszámba menő dolgokat csináltunk, hogy volt egy diákom, aki felszoktam ajánlani a gyerekeknek, hogy tanulják meg a János Vitézt vagy a Toldit. És emlékszem, másodikosok voltak, mai 10. osztály, és mondtam, hogy a gyerekek, aki megtanulja, ezt februárban mondtam, azt lezárom évvégi ötösre. És a gyerekben mindig van versenyszellem. Nem is versenyez, hanem ő teljesítményt mutasson föl. És Dani Zoli megtanulta, bementünk, vagy 20-án délután meghallgattuk, 2,5 órán keresztül mondta a szöveget, és nem hibázott, 5 percre állt meg a közepén. Fantasztikus élmény volt, hihetetlen felemelő élmény volt. Az a véleményem, és ezt a későbbi tanítás során főiskolásokkal, egyetemistákkal foglalkozva is tartottam és tartom, mert regényeket is lehet nálam másolni, és szövegtárgyakat készíteni, stb., hogy az irodalmat nem csak hallás és olvasás útján, nem csak ezekkel az érzékszervekkel, hanem akár tapintás útján is be lehet fogadni, hiszen tudok-e én többet mondani az Anna Kareninából, annál, mint hogyha a gyerek mondjuk ezt lemásolja, vagy a Bovarinéból, vagy magyar példákat mondjunk egy Jókai regényben, vagy a Beszterce Ostrom a Mikszáttól, ezt is nálam lemásolták a gyerekek, és később látták be, hogy ez milyen nagy élmény, és milyen izgalmas, és milyen érdekes. Szóval az irodalom befogadásának sokféle útja van, a lehetőségek száma végtelen.
Arra gondoltam, hogy kicsit lehet, hogy bele kellene fűzni a jelenlegi feladatait, meg amivel mostanában foglalkozik, ezek közül mi az, amit kiemelne?
Én most éppen egyébként a Nemzeti Múzeumtól jövök, ahol egy nagy versmondást tartottunk Jordán Tamással, és az Erős vár a mi Istenünk című Luther Márton verset mondtuk el József Attila fordításában a Költészet napja alkalmából az evangélikus iskolák mintegy 1000 diákjával. Nos, ez is szinte transzcendens élmény, amikor a költészet visszatalál közösségi formájához, szóbeli formájához, tehát olyan, mint egy imádság, amikor 1000 torokból zeng az Erős vár a mi Istenünk. Szóval egészen hihetetlenül szép élmény. Nagyon közel van a költészet és a vallásos misztérium egymáshoz. Az egyik és a másik természetesen nagyon hasonlít az egyikre és a másikra. Élményünk most már Jordán Tamással együtt, akivel elkezdtük a nagy versmondások sorozatát, ez legalább a 30. volt. A 12 legszebb magyar vers programhoz kapcsolódik, ez az egész ötlet. az alapötlet Jordán Tamás édeketten csináltuk végig azzal, hogy én felkértem őt, megint csak egy katolikus költő, Pilinszky János apokrifjének az elmondására az első, második konferencián, mert hogy a program lényege az volt, hogy kijelöltem önhatalmulag, de aztán elfogadták a kollégák a 12 legszebb magyar verset, és ebben a sorozatban 12 konferenciát tartottunk, 12 kötetet jelentettünk meg, erről 12 film készült, körülbelül 450 előadás hangzott el, amelyeket kötetben rendeztünk, de amire a legbüszkébb vagyok az, hogy 12 ezer középiskolás korú és általános iskolás korú gyerek mondott verset hangosan és együtt. Amikor ezt elkezdtük, azt mondták, hogy ezt lehetetlen megcsinálni. De az első alkalommal Szombathelyen, a sportházban 1309. osztályost hoztunk össze, 15 éves gyerekeket, az apokrif első részéhez. Akkor is óvott bennünket a szakemberek tömege, hogy hát ez egy nagyon nehéz vers, hogy tudnák ezt el? És különben is fegyelmezetlenek, nem tudjátok megcsinálni. Persze ehhez Jordán Tamás karizmatikus személyiségére is szükség van, aki tud játszani a gyerekekkel, a gyerekek nyelvén. Szóval amikor ezt az egészet elkezdtük, akkor volt az egyik legnagyobb élményünk, ugyanis lezajlott a nagy versmondás, az apokrif, majd kivetítettük a gyerekeknek Már Gyula filmjéből azt a részt, amikor Pilinszky maga mondja el az apokrifot. És 12 perc a felvétel, unalmas, rosszul mondja, mármint színész technika értelemben, különben iszonyatosan erős és hiteles, annyira emberi, hogy megrázóbbat alig ha tudnék mondani. És a Pilinszky, az egyszál ember, ezzel a nehéz, rettenetesen túlvilági verssel, rettenetesen nehéz, és már túlvilági verssel oda ragasztotta a székhez, oda szögezte a székhez a gyerekeket, tényleg, mint oda lehettek volna szögezve, és akkor azt mondtuk Jordán Tamással, hogy nem az a nagy versmondás, hogy mi elszavaltatjuk a verset 1300 gyerekkel, hanem az a nagy versmondás, amikor egy ember egy verssel oda szögezi őket a székhez. Úgyhogy az utóbbi éveknek ez a legnagyobb és legfontosabb élménye számomra, hogy egy csomó kolléga elfogadta, hogy ez a 12 legszebb magyar vers belement a játékba, 12 ezer gyerek verset mondott, a finnugor népek Pusztai János vezetésével, nyelvész professzor vezetésével pedig vállalták, hogy megismétlik ezt a programot. Tehát több tízezer velünk rokonságban álló ember fogja megcsinálni a nagy versmondásokat, a köteteket megjelentetni azért, hogy újra értelmezzék a saját és a konferenciákat megrendezni, hogy újra értelmezzék a saját költészetük 12 legszebb versét. Finnországban doktori disszertáció foglalkozott vele, Olaszországban többször is voltam előadást tartani ez ügyben. A határainkon túl is, tehát Nagyváradon, Kolton kétszer is voltunk, Szabadkán mondtuk Kosztolányi hajnali részegségét, ott pedig még inkább átérzi az ember a magyar nyelv iránti szeretetét, azt a vágyat, hogy egyáltalán magyarul merjenek közösségben és hangosan beszélni az emberek, ez ott volt a levegőben, és mindannyian megvoltunk ettől hatódva. Egy másik program ehhez is kapcsolódik, párhuzamosan tankönyveket írtam az elmúlt években, 2006 és 2011 között középiskolai tankönyveket. Mondhatni isteni szerencse az, hogy a Krónika Nova kiadó fölkért engem erre. Ez volt nekem az életem vágya, hogy egyszer középiskolai tankönyveket írhassak. Én elsősorban tanárnak tartom magam, egy picit irodalomtörténész is vagyok talán az Ottlik kutatásaim révén elsősorban, de mindig a tanárság az, ami a szívemhez legközelebb állt. És az, hogy tankönyvet írni, az számomra hasonlóképpen egy transzcendens élmény lehetősége volt, és az is lett. Szóval amikor az ember alkotni tud, ráadásul olyan alkotótársakkal, mint Fábián Terész szerkesztő és Szabó László designer voltak, akikkel éjjel-nappal, éveken keresztül dolgoztunk együtt, égtek a telefonvonalak, az pusztán azért, hogy egy tantárgyat úgymond ürügyül felhasználva el tudjuk juttatni a költészetet a gyerekekhez, és valahogy meg tudjuk értetni, el tudjuk hitetni velük azt, hogy majd belássák 10-20-30 év múlva, hogy úristen, hát ez az én életemben nélkülözhetetlen. Ma képkorszakban élünk, internetkorszakban élünk. Én viccesen azt szoktam mondani a diákoknak, hogy megkérdezem tőlük ilyenkor főleg, hogy na és kifedezte föl a Facebookot. Akkor mosolyognak, Hát a Mark Zuckerberg, mondják ők, na-na, mondom, nagy tévedés, azt József Attila fedezte fel, legalábbis az alapelvét ő fogalmazta meg, és akkor még azt is el szoktam mondani viccesen, és egy pár percig el is hiszik, aztán feloldom persze, hogy Mark Zuckerberg most 10 milliárd dollárt átutalt József Attila örököseinek a Petőfi Irodalmi Múzeumon keresztül, mert rájött, hogy amikor József Attila megírta a Nem én kiáltokat, abban azt a két sort, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, akkor ez szó szerint a Facebook alapelve. És ilyenkor a gyerekek, középiskolások, egyetemisták, még felnőttek is, belemennek a játékba, tudják, hogy játék, de egy picit elhiszik, hogy igen, hogy az írók és a költők 50-70 évvel korábban képesek ráérezni a kor lüktetésére, és megérzik azt, hogy mi fog történni a magányosan didergő emberrel, a közösségre vágyó emberrel, azzal az emberrel, amely képes háborúzni a 20. század végén Európa közepén, most a délszláv háborúra gondolok, lerombolni a mosztári hidat, de 10 év múlva magyar mérnökök segítségével újraépítjük, mert az embernek nem lehet más útja, mint a találkozás, a megértés. És a nyelv, mint az emberiség legnagyobb találmánya, az arra való, hogy ezt a megértést bennünk, a megértés vágyat fokozza, és kifejezhetővé tegye. A költészet pedig, mint a nyelv legmagasabb rendű attrakciója, arra való, hogy a közeledés és a megértés útjait fürkésze, majd megmutassa, hogy így igen, és így nem. Szóval, amikor Ottlik, vagy Arany János, vagy többen mások az előbb már emlegetett hallgatáshoz jutnak el, mint a teljesség lehetőségéhez, akkor igen, erről van szó, hogy egy darabig szükség van a szavakra, mert nincs más eszközünk egymás megismerésére, de amikor igazán megismerjük egymást, ennek a legkiteljesítettebb formája persze a szerelem. A szerelemben nincs szükség szavakra. A szerelemben elhallgat az ember, mint legmagasabb rendű emberi érzésben. Szóval túl lehet jutni a szavakon, de ahhoz, hogy ez az állapot, mint isteni ajándék bekövetkezzen, ahhoz szavakra van szükség. A képek kevesek. A szavak pedig azt a lehetőséget adják nekünk, hogy mi magunk teremtsünk képeket. Ezt a pszichológia már számtalanszor bebizonyította, hogy azért kell, Vekerdi Tamás szokta mondani, azért kell gyerekkorban sok mesét mondani és olvasni a kicsiknek, mert azok a belső képek, amelyeket ő teremt meg, azok százszor értékesebbek és érdekesebbek, mint azok, amelyeket kívülről kap. Igen, a képteremtéshez szavak szükségesek, mert amint az ember megszólal, megjelenik előtte a kép. Sokszor látom az utcán a mobiltelefonáló embereket, headsettel telefonáló embereket, akiket kicsit bolondnak is nézünk, de, mert nem tudjuk, hogy miért beszél hangosan, és megy az utcán. De hát látjuk az arcán, hogy mosolyog, vagy azt látjuk, hogy éppen mérges. Tehát a 5 millió kilométerrel odébb lévő emberrel, akivel kommunikál, az arc kifejezését, mintha látná a másik, hozzáigazítja. Tehát az ember minden sejtjével szeretne kommunikálni, és megértés lehetőségeket közvetíteni a másik felé. Erre valók a szavak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Műsorunkban Fűszva Balázs irodalomtörténésszel beszélgettünk.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.